Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy ismét ilyen sokan összejöttünk Németh Norbert atya Íme az ember című előadássorozatának mai programjára. A mai előadás témája a szeretet és a felelősség, a felelősség és a szeretet témája, ami szorosan összefügg, azt gondolom, sokunk olvasatában. A szokásos irodalmi keretet, ma egy keretet, amit választottam, egy Szemlér Ferenc versadnál. Szemlér Ferenc, aki esetleg nem ismerni, 20. századi erdélyi magyar íróköltömű fordító. A keret még ráadásul úgy szólna, hogy hogyha gondot viselnél rám verset, én két részre bontottam, az első rész lenne az előadás elején, és aztán egy nagyon szép összefoglalóját, azt gondolom, az összetartozásnak, ami egyébként a vers második felét adja, majd a végére szeretném menetnek. Viselj rám egy kicsit gondot. Ne ügyeld azt, amit mondok, de ha elszakad az ingem, foltozgasd meg, szeress engem. Párosítsd meg a harisnyám, tartsd a szobám mindig tisztán. Reggelimet készíts tejjel, és kínálj magad mellett. Minden napra főz ebédet, csak azt, amit a szegények, de amit adsz, kedvel adjad, mintha adnád te magadnak. Ha anyámra emlékezném, mint az árnyék, simulj mellé. És amit ő is adna mostan, te is add, de százszorosan. Szeretet és felelősség kérdése.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és jó estét kívánok! Éppen 3 hónapja volt az utolsó előadás, amit én tartottam, úgyhogy már vártam, hogy újra beszélhessek. A múltkori előadásra csak egy rövid visszatekintés. A 3 héttel ezelőtt Teres András püspök úr tartott a Katolikus Egyház bioetikai tanításáról előadást nekünk. Ennek a testeológiája sorozatnak a keretében, ahol is különösen a kereszténységnek az életre vonatkozó tanítását jártuk körül. És nagyon örültem, akkor azt nem annyira mondtam, de most így megerősítve akarom mondani, nagyon örültem a hozzászólásban egy kérdésnek, mondani, egy hátulról jött még a forrásra is emlékszem, és a kérdező arra utalt, vagy arra kérdezett rá, hogy vajon amit az élet ellen elkövetünk bűnöket, azok nyerhetnek-e megbocsátást Istennél? És a válasz elhangzott, hogy igen, és ezt nem akartam erősíteni, hogy szóval nincs az a mélység, nincs az a bűn, vagy ez az elszakadás az Istentől, amire ne volna orvosság, és hát végül is az egyháznak az egyik létjogosultsága pont ez, hogy ezt az irgalmat akarjuk közel vinni. Kereszténység erre hivatott, hogy ezt az irgalmat hirdesse meg, és adja tovább, és ne akassza meg. No, ezt gondoltam, hogy csak megerősítem, hogy ne csak a tanításnak a szeremeit lássuk, amik az életre vonatkoznak, hanem Isten irgalmát is. Olyan alkalommal a szeretet és a felelősség címmel szeretnék néhány gondolatot mondani, szintén a testeológiájának a sorozatába illeszkedve. A mai alkalommal hát nem elhallgatva, hanem szándékosan is azt az alcímet választottam az előadásnak, hogy felelős lettél azért, amit megszerítettél. Exupérynek a Kis Herceg című művéből. Hát a kedvenc mesém, ezt gondolom, hogy ki fog derülni menet közben, hogy itt fogok beszélni. Egy olyan kultúrában élünk, amely óriási jelentőséget tulajdonít az emberi testnek. Hát ha körülnézünk meg, akár a saját gyakorlatunkat vizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy hát mennyi időt töltünk a tükör előtt. És általában a tükör előtt eltöltött perceink azok mégiscsak arról szólnak, hogy a testünket rendezzük, egy kicsit rendbe hozzuk, hogy szalonképesek legyünk majd, amikor a nap során egy találkozásba be kell majd lépnünk. Szóval látjuk azt, hogy mindenki arra törekszik, hogy az egészségét megőrizze. Ennek vannak praktikái is. Most divatja van a wellnessnek is, keresik az emberek azt, hogy hogyan lehetne regenerálni a testüket, és erre épül egy iparág is, a kozmetikai szerekkel foglalkozó iparág, és tudjuk azt, hogy még ezt meg is veszi az ember, mert hisz is benne, hogy hát akkor majd fiatalabb lesz, a ráncai kisimulnak, és majd kortalanság jelenik meg az arcán. Aztán hódítanak ilyenkor tavasszal a tisztító kúrák is. Persze ez nem annyira keresztény, még inkább mi ezt bőtnek hívjuk, ahol van egyfajta akarat is mögötte, meg egy kapcsolatrendszer, és nem csak úgy önmagáért tisztulunk. Szóval ezeknek is divatja van. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag terjed az a fajta gyógyászat is, ami pontosan erre épít a testnek a kultuszára. Ez az egyértelmű szépségkultusz, amely terjed körülöttünk és mellettünk, valójában minket sem vagy érintetlenül, valamiképpen mindannyiunkra hat. Nőre, férfira, egyházban élőre, keresztényre, vagy nem keresztényre, vagy nem egyházban élőre, mindenkire. Azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember újra birtokba akarja venni a testét. Ebben van valami jó azért. Mert aki ápolja a testét, aki ad magára, mégiscsak ezzel szeretne ajándék lenni, különösen, hogyha egy kapcsolatban él, főleg a házasságban. És azt gondolom, hogy az eddigi előadásokban ez elhangzott, amit a testteológiája címen tartottam, ki is derült, hogy igazából a test az egy nyelvi eszköz volna, hogy pontosan a lelkünk ki tudja fejezni magát, hogy közérthető legyen, kézzelfogható legyen, félreérthetetlen legyen. Szóval próbáljuk birtokba venni a testünket. Aztán azt is tapasztaljuk, ezzel ellentétesen, hogy nem csak ez a fajta trend van körülöttünk, hanem az is, hogy van úgy, hogy használjuk a testünket eszközként. Van az is, hogy nem csak eszközként, hanem valami hasznot akarunk belőle húzni, valami siker érdekében. És akkor még ott van a múltnak az a fajta hatás, ami még azt gondolom, hogy nem múlt el nyomtalanul egészen, hogy néha a testre úgy tekintünk, mintha bűnös volna, de egyenlő lenne a test a bűnnel. És itt azért ehhez van köze a kereszténységnek. De hogy ne szaladjunk előre, lássuk rendben, hogy ezek logikailag hogyan is jönnek egymás után. Valójában arról van szó, hogy a görög kultúra az embert a test és a lélek duális felfogásában, kettősségében szemlélte. És a lényeg az mindig a lelken volt, az embernek a szellemi képességei. A test inkább úgy jelent meg a görög klasszikus kultúrában, mint egy börtön, ami igazából egy alantosabb valóság az embernek. És egyre inkább másodlagossá vált mindaz, ami az emberben anyag, meg ami a testhez kötődött. És csak a lélek lett fontos. Háttérbe szorul teljesen a testünk, mintha csak az embernek szelleme, meg lelki képessége volna. És ez odáig vezetett, és ezt, ahogy készültem az előadásra, majd a forrásokat meg is adom, akkor döbbentem rá, hogy az ókori kultúrában, az ókori orvostudományban például a testnek a szexuális viselkedését kis epilepsziaként kezelték. Na hát ez elég furcsa. Ebben a görög felfogásban egészen világosan látszik, hogy a test tényleg úgy jelent meg, mint egy bűn, egy betegség, mint ami idegen, amit kezelni kell, ami gyógyulásra szorul. Ilyenfajta gondolkodás egyértelműen azt eredményezte, hogy a test nem csak hogy másodlagos, de kisebb értékkel rendelkezik, mint az embernek a lelke. És az a tény, hogy mindez egy keresztény kultúrkörben ment végbe, ez nem azt magyarázza, hogy akkor a kereszténység volna ennek az eredete, ennek a szemléletmódnak. De mégiscsak, hogyha nézzük, összekapcsolódott azért a kereszténységgel ez a fajta gondolkodásmód, amit azért a görög filozófiától kölcsönzött a teológia. Na, de ebben nem mennék bele, mert ez kevésbé izgalmas, de lehetne ebben is egy kicsit elidőzni, hogy ahogy a keresztény gondolkodás elkezdi használni a görög filozófiát, mégiscsak beszűrődött ez a fajta kettős gondolkodásmód az emberrel kapcsolatosan, a test és a lélek szétszakítottságában. Azonban inkább egy másik szempontra szeretném fölhívni a figyelmüket, az pedig az, hogy a kereszténység a zsidó kultúrába nőtt bele, és a zsidó kultúra ezt a szétszakítottságot nem is ismerte. Jó lehet, az Új Szövetség könyvei azok mégis görögül íródtak, meg hatott rájuk a görög bölcsesség, de hát az Új Szövetség mégis az írások magyarázatában ott volt ez a zsidó örökség, ami soha nem is tagadott meg a kereszténység. És nagyon érdekes, hogy a zsidó nyelvben, amikor az embernek a testéről, lelkéről vagy az értelméről van szó, akkor a zsidó ember mindig a teljes embert érti alatt, amikor azt mondja, hogy test, akkor az a teljes embert jelenti, az egész valóját. Azt mondja, hogy lélek, az is a teljes embert jelenti. Az, hogy értelem, az is az egész embert jelenti. Pontosan ez a zsidó gyökér mutatja azt meg, hogy az ember nem lehet szétszakítani elemeire, mert utána nem lehet jól összerakni. És én erre a forrásra szeretnék egy kicsit hivatkozni majd többször is talán a mai előadásban. Mert hogy a kereszténység eredetően úgy tekint a testellenes felfogásra, mint valami hipára, amivel szakítani kell. És ezt meg is tette a kereszténység, pedig a 20. században, a II. Vatikáni zsinaton, amikor is leszámolt mindenfajta dualista emberképpel, ami szétszakítottságban nézte az embert, a test és a lélek szétszakítottságában. Erről már többen nem is beszélnék, mert az első előadásban bűségesen szóltam arról, hogy amikor a gondolkodásukban a testet azonosítottuk a bűnnel, az hiba volt. Inkább azt mondanák, ez a bűnnek a forrása, mégis ez a gyenge pontunk, hát leginkább a testünkön keresztül vagyunk megkísérthetően. Finom ennivaló, aztán valami szépet lát az ember, a vágyat érez akkor a lelkében, hogy elinduljon azután a szép után. Aztán az is előfordul, hogy hiába az emberi értelme, hogy elhatározzuk, hogy azt, amit látunk, amit megkívántunk, jót, ami nem a miénk esetleg, azt nem szabad tovább kívánni, mert az nem jó. Aztán van úgy, hogy még azután is kívánjuk, amikor elhatároztuk, hogy többi ezt nem fogjuk tenni. Szóval azért tud küzdeni az emberben ez a vágy és az értelem. A test által valójában önmagunkat kommunikáljuk, a lelkünket fejezzük ki, a személyünk tud megnyilatkozni. Vagyis amikor valaki hozzánk, a személyünkhöz közel kerül, amikor valamit megszeret bennünk, amikor valami belső értékünk fölragyog a másik előtt egy barátságban, vagy egy párkapcsolatban, akkor akaratlanul is a testi valónkhoz is közelebb jut. Persze, mi azért nagyon északi nép vagyunk, hogyha a mediterrán népeket nézzük, mert azért hát milyen 100 kilométeres távolságot szoktunk tartani. Ezt pihentetésképpen mesélem el inkább csak a római éveim alatt többször eljutottam lelkipásztori szolgálatot vállalván Szicíliába, és ott azért egészen más a mentalitás. Ott fölkészítettek a német barátaim, hogy majd ne lepődjek meg, hogyha idegenek kézről kézre adnak, és mindenki ülelget és csókolgat. Ez teljesen normális, semmi baj nincsen, nem kell ezt félreérteni. És hogy a németek mondták nekem, hát ahol aztán küzdött, aztán nagy távolság. Szóval, aki egy kicsit is közelebb jut a másikhoz, valamiképpen kapcsolatba kerül a testtel, és értsük jól. Az emberi lény önmagát, saját személyiségét, mégiscsak a saját testén keresztül, és saját testében ragadja meg. És amikor a testünket nézzük, akkor benne a szexualitása a testünknek, a személyiségünkben a szexualitás az nem egy tartozék, nem egy kiegészítő elem, nem egy jellemvonása a testünknek, hanem egy minden emberi lénytől elválaszthatatlan valóság. Egy olyan kincs, ami valamiképpen minden gesztusunkat átjár. Valamiképpen a kapcsolatrendszerünkben is megnyilatkozik. Minden tevékenységünk, ha szabad így fogalmazni, magában hordozza nemi hovatartozásunkat is. És a felelősség az igazából azon a ponton lép be, és hát ma majd sokszor fogok erről beszélni, a felelősségről, hogy az emberi értelem, amit azért igyekszünk használni, jó, ha használunk, rádöbben arra, hogy a felelősség az nem egy lehetőség, hanem az kötelesség. Aki boldog akar lenni, annak legalábbis ez a recept. Ha felelősen szeret, az nem egy lehetőség a sok közül, hanem az egy kötelesség, ha igényes akar maradni. Következőben szeretnék egy könyvet reklámozni, 1998-ban jelent meg, Dreamannak a Lényeg láthatatlan című írása, a Kis herceg mély lélektani elemzése. Az Európa kiadónál 1998-ban. Óriási ez a könyv. Egyébként egy teológus, ez a Dreamann, aki a kis herceget elég jól ismerte, és egy mély lélektani elemzést végzett. Ismerjük, hogy a nagy meséknek mind van egy mély lélektani elemzése, Vici Mackónak is van, de ez mégiscsak egy komolyabb műfaj volna. És egy néhány gondolat erejéig az ő könyvét fogom most majd használni. Idézem, minden azon a kérdésen áll vagy bukik a kisherceg életében, írja Dreamann, hogy valóban ő a párja a rózsának. Valóban olyan rózsája van ennek a kishercegnek, amely rózsa páratlan, mert hogy a kisherceg számára ez dönti el az egész világ értelmét. Eddig az idézet. Szóval a kisherceg számára, mindannyian talán ismerjük ezt az írását Exupérynek, az öröm, a szeretet és a bizalom, ez mindig azon áll vagy bukik, attól igazi vagy valódi, hogy a rózsával kapcsolatos-e vagy sem. Vagyis ezt kell megérteni a kishercegnek, hogy ez a rózsa mitől páratlan. És valójában ez a rózsa attól lesz páratlan, hogy milyen a hozzáállás, kisherceg, hogy néz rá. De hát emberi világunkban is az a személy, akit valaki elkötelezett módon felelősen kezd el szeretni, attól lesz páratlan, hogy állok hozzá, hozzáállásom múlik. Hogy ki tudom-e emelni az érdeklődésemmel, a tekintetemmel, a vágyaimmal őt a többi egy-néhány milliárd nő vagy férfi sorából. Nem ennek nyilván megfelelően ér csak oda az egészséges formában. Szóval mi is a belső gazdagsága? Mi az igazi kincsem? Ez valójában akkor tudatosul csak a kisherceg számára, amikor a rókával való beszélgetésben erre rádöbben. És milyen szépen történik, ezt úgy mondja igazából Dreamann, hogy a véletlen vagy a szerencse, amit kicsit keresztény szóval kiegészítve inkább gondviselésnek hívhatnánk. Vagyis egyszer csak belenőtt az életébe, mármint a kisherceg életébe a rózsa, és fordítva is. Idézem, ahogy ő észrevétlenül nap mint nap teljesítette a virág vágyait és szeszélyeit, szépségét csodálta és érzékenységét védelmezte, bizalom és meghittség fejlődött ki köztük. És ez öntudatlanul egészen természetesen kötötte össze őket. Vagyis így tanulta meg ez a kisherceg a barátságnak a titkát. Rájött, hogy jól érzi magát a rózsa társaságában, rájött a rózsának az értékeire és ahhoz, arra, hogy ehhez ő ragaszkodik, hogy nem akar nélküle élni. Fokozatosan és türelmesen érlelődött ez a kapcsolat, amit Exupéry megszelídítésnek hív. Felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Valójában minden igaz igényes kapcsolatunkat ez a vágy vezet, hogy aki fontos nekünk, róla szeretnénk mi többet megtudni. Na nem azzal az állítás módszerrel, hogy lekérdezni, vagy nem azzal a módszerrel, ami az új divat, hogy önmagunkat adjuk fel a világhálón, a Facebook rendszerén keresztül. Hát az is egy ismerkedési forma, mert nyilván valami információhoz el is jutunk, de hát ilyen kishercegesen fogalmaz, a lényeg láthatatlan. Ahhoz kell a személyesség, ahhoz nem lehet megspórolni a személyre szabottságot, a megszólítottságot, a találkozásnak az örömét, a várakozás a találkozásra, a percek visszaszámlálását, ezek megspórolhatatlanak, ezek ünnepi pillanatok. Szóval, ahogy erősödik a vágy egy igazi és igényes kapcsolatban a másik titkainak a megismerése után, már a titok jó értelemben van, nem a másik szennyesének a megismerése vagy botrányainak, hogy fogást találjunk rajta, hanem az, hogy miért olyan, ami a lényegét magyarázza meg, ami kiemelés páratlanná teszi, mert ennek a titoknak a megfejtése, úgy mondhatnám, hogy életre szóló játék, és csak kóstolgatjuk. Szóval egy igazi kapcsolatban a kezdeti bátortalanság, ami a másik iránti érdeklődésre vonatkozik, kíváncsiságba fordul férfiaknál érdeklődésben. Aztán óvatos három lépés távolság a másik közellétének egyre erősödő igényébe fordul át, még a germánoknál is. Szóval minél tovább tart a egymásnak a keresése és szelídítése, a szeretet meghitt érdeklődése, annál gazdagabban olvaszt össze a közös élményeknek az emlékezete. És akkor kiderül, hogy az élmények azok nem csak azok, amiket fényképeken lepörgetünk egymás előtt. Életveszélyes játék, bevallom, amikor valahova elmegy családokhoz, mindig olyan nagy örömmel szoktak fényképeket mutatni. Egyetlen gyenge ponton van, amikor 600 képet kell megnézni, és ugye nagyon nehezen találom a kapcsolódási pontokat az eseményekhez. Ugye 300-ig még türelmesen nézem, aztán utána már nem annyira. Szóval néha van ilyen őrület bennünk, hogyha most sok képet mutatunk, akkor majd valahogy az élményből is kap az a másik. De nem. Hát ahhoz együtt kell valamit átélni, hogy abból az élményből lehessen közösen élni, arra lehessen hivatkozni. Különben csak képek. Úgyhogy csak óvatosan a digitális fényképnézegetéssel, mert azok, hogy nem kell előhívatni, nem kerül külön pénzbe, életveszélyes játék, néha nagyon, ezt inkább nem folytatom. Nem csak térbeli távolságot, nem csak a teret, hanem az idő élményét is át tudja változtatni az igazi szeretet. Vagy ha egy férfi és egy nő között van, és párkapcsolat szintjén, akkor az egymás kiválasztó szerelem. És ennek van egy gyönyörű ritmusa, van egy izgalmas ciklusa is, amit úgy lehetne mondani, hogy búcsúzás, várakozás a találkozásra, és a találkozás. Szóval, aki volt benne, pontosan tudja, hogy ezek élményt tudnak adni, és sok boldogságot emberi életünkben. Minden emberi kapcsolat, írja Driemann, amely nélkülözi ezt a fajta szeretetet, amely két igényes barát között kialakulhat, előbb-utóbb csak programokat jelentenek, megbeszéléseket, dátumokat, üzleti egyeztetéseket. Érdemes néha a barátságainkat is időről időre átnézni, hogy hát nagyon sok jó barát nem tud lenni, mert a személyesség azért feltétele a barátságnak. A felelősség is, aztán egyfajta kiállás a másikért, ezt az millió emberrel nem tudjuk megtenni, nem lehet azt mondani, egész Afrika barátom. Szóval ezt a fajta személyességet, ha őrizni akarjuk, az irányt tartani akarjuk az igényes barátságban, akkor ezt nem lehet szaporítani végtelenségig. Viszont, hogyha időről időre meg akarunk újulni egy-egy kapcsolaton, valami érdemes, meg az igényességnek azt gondolom mindig is feltétele volt, vagy alapja, akkor érdemes átnézni, hogy vajon mi az, ami mi tehetünk ahhoz, hogy ez ne maradjon a programok szintjén, vagy ne süllyedjen oda, vagy ne azzá siláduljon. Dréhámát idézném, ez egy nagyon szép része a könyvének, igen ajánlom, akik szeretnek itt olvasni, és idejük is van rá. A szeretet óvja meg a rendszerességet a rutintól, az állandó ismétlődést a kiüresedéstől, a biztos rendszert attól, hogy észrevétlenül meg ne mervedjen. A szeretet képes újjávarázsolni egy kapcsolatot, kibontani a benne rejlő lehetőségeket, formába önteni az alaptalant, erőket szabadít fel. Szóval nem csak az uralomnak lenne az ellenszere, hanem mindennek a jónak, amit az előbb Dréhámtól idéztem. És hát, ha kishercegesen fogalmazok, ezek a szeretetnek a szertartása is volnának az ünnepei, amik megszertelik az időt és a teret. És akkor itt a párkapcsolatra hivatkoznék, szerintem mindannyiunknak volt párkapcsolata, vagy van, és pontosan tudjuk, hogy az az egyetlen, az a páratlan, az mindig egy adott helyhez és időhöz kötődik. Hát akik házasságban élnek, vagy házasságra készülnek elkötelezett kapcsolatban, pontosan tudhatják, hogy hát még most is tudják a napot és az órát, a helyet is. Minél adán vissza is térünk, hogy ezekre a helyekre és ezek az időpontok mindig beugranak. Ezek kis ünnepek is tudnak lenni. Minden hónap x-edike. Nem csak a házassági évforduló, hanem a találkozások hónapban való megünneplése. Hány párnál látom ezt? Nagyon sok nem. Szóval ebben a fajta igényesebb formájában a szeretetnek, ahol megtörténik ez a felelősség vállalás is, amiről majd mindjárt beszélek, ott ezek kiemelkednek a tapasztalatoknak a világából, élmény lesz az élmény, az igazi csúcsélmény. Szóval igaza van a Lukának, amikor a kis hercegben azt mondja, az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Csak hogy a rózsának az értéke nem azon áll, hogy bukik, hogy mennyi ténylegesen az az idő, amit ráfordítottak. Azért értsük ezt jól. Nem a fáradtság, meg nem a tényleg rászánt idő az, ami értékesebbé tud valakit tenni. Hát az furcsa lenne. Gondoljunk bele, hogy egy édesanyja strigulázná a munkaórákat, amiket a gyermeke csecsemője ágyánál töltött, miközben éjszaka többször fel kellett szoktatni, vagy a beteg ágya fölött vírasztal, és akkor 18 évesen ágynyújtja, hogy akkor itt van a munkaórában, amennyit rád fordítottam, akkor ezt majd babysitterként kérem vissza. Szóval ez nem így van. Nem így mérjük. Meg soha nem fogja egy szerelmes a párjának felrólni, hogy te azért 48 percet vártanám rád. Ilyenkor, hogyha valaki nagyon szerelmes, nem számít a mínusz 10 fok, nem számít az, hogy utolsó busz is elment, ilyenkor az ember sokat tud gyakorolni, meg olyan sportokra is szert tud tenni, amikre addig azt gondolta, hogy biztos, hogy nem indulna olyan sportokban. Szóval az áldozat és a fáradtság az valójában soha nem teher, hogyha komoly szeretett kapcsolatról van szó. A szívünkkel kell látnunk igazából ahhoz, hogy ezt a célszemélyt egy kicsit ilyen karcosan fogalmazzak, szeretni akarjuk. És akkor nem létezik az a nehézség, vagy a áldozat, amit érte meghozunk, vagy az a fáradtság, vagy idő. A szeretet lényege tehát nem az, idézem Dréhámtól, az utolsó idézet már csak tőle. A szeretet lényege nem az, hogy a ráfordított fáradtság mennyiséggel tegyük a szemünkben értékesebbé a másik ember, hanem az a művészet, hogy feltárjuk magunknak, és segítsük kibontakoztatni abszolút értékeit. Vagyis rájöjjünk, hogy a másiknak azért örülünk, mert létezik. Nem azért, mert ilyen, meg olyan, vagy mert diplomája van, vagy jó a gondja, vagy jó az alapja, hanem mert van. Végül is ez a szeretetnek a legnagyobb formája, amit a Teremtés könyvéből olvas ki a keresztény ember. Isten azzal szerette a teremtett világot, hogy azt mondta, akarom, hogy legyél. Isten mondta, hogy jó, hogy vagy. Isten látta, hogy amit alkotott, az jó. Végül is ez a szeretetnek a legnagyobb kifejezése. Jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél. Ez több, mint az I love you, vagy ich liebe dich, hogy a germánoknál maradjunk. Erre mi visszatérünk. Következő gondolat, mert hogy mégsem szakadjunk el a vezérvonától, ami a test teológiájában II. János Pál pápa, még pápává választása előtt a Lublini Egyetemen, Katolikus Egyetemen tartott egy előadás sorozatot 1958 és 59-ben. Hú, de rég volt. És ennek az előadás sorozatát hát később megjelentették könyvformájában. Magyarul is lehet olvasni, és az a címe Szerelem és felelősség. Gondolom kitalálták, hogy ez volt a fő forrásom az előadásban. Egyébként mindkét könyvet a Driamannak és a Károly Vojtilának is behoztam, majd meg lehet nézni, vagy lehet látni majd, hogy hol lehet megrendelni, és akkor valaki szeretne bőségesebben utána olvasni, meg tudja tenni ezt a kis zárójeles kitérőt azért tettem, mert néhány e-mailben jelezték a hallgatók közül, és ennek igen örültem, hogy van visszajelzés, hogy esetleg szívesen utána olvasnának, vagy akár készülnének is egy előadásra, vagy utána olvasnának részletesebben is. Na, úgyhogy most ezért lesznek ezek a kis lábjegyzetek. Szóval Károly Wojtyla, amikor Lublin Egyetemen ezt a felelősség és a szerelem és felelősség témáját előadta, valójában egy nagyon izgalmas fejtegetésbe kezdett bele. Egyébként csak, hogy a könyvnek, ha valaki belelapozza a tartalmi jegyzékében, mert hogy mégiscsak egy igazi könyvbarát ott kezdi, akkor ilyeneket olvas, a szerelem mint érdeklődés, a szerelem mint vágy, a szerelem mint jó indulat, kölcsönösség problémája, a szimpátiától a barátság, az odaadó szerelem és egy egyén tartozása a másik személyhez. A pápa az előadását 1958-ban, hát akkor még krakói püspökként, érsekként úgy kezdtem, roppant szimpatikus gondolat, egyébként én is így kezdtem november 19-én, akkor még nem tudtam, mert nem olvastam az előszobát, bevallom a könyvnek, nem mindig az előszobát szoktam kezdeni, és úgy örültem, avval kezdtem a Károly Wojtyla a Lublini előadó teremben, az egyetemen, hogy minket, akik cölibátusban élünk, gyakran él az a vád, hogy mi miért beszélünk szerelemről, szexualitásról, testről, házasságról. Hát, hogy nem abban élünk. És azt mondta a pápa, idézem, kétség kívül sokkal közvetettebb és idegenebb a papoknak a tapasztalata, ugyanakkor sokkal szélesebb körül. És arra hivatkoznék, hogy mondjuk 12 évvel lesz júliusban a pap vagyok, ebben az elmúlt 12 évben hát több mint 200 párt adtam össze, esküvő katolikus vagy éppen ökumenikus esküvő formájában, és még többet készítettem fel házasságra, bábáskodtam párkapcsolatok fölött, mint gyóntató, mint lelkivezető, aztán voltak házas közösségeim, vannak szerelmesítan, aztán jegyes oktatások, na szóval még lehetne sorolni. Tehát még egy ember, aki házas ember, és keresztény módon éli a házasságát, tehát monogám házasságot, egy férfi és egy nő kapcsolatát. Hát általában olyan sok párkapcsolata nem volt a házasság kötés előtt. Na mondjuk azt a nagy átlag körülbelül, hogy hát még házasságot köt, hát előtte két emberrel együtt jár, de hát mégis csak aztán utána megkomolyult, és akkor egy életre szóló döntést hozva házasságot a fejét. Hát legjobb esetben is az átlag ember körülbelül a felmérések szerint három párkapcsolatban próbálta ki magát meg a párját. Szóval, és ez most nem keresztény felmérés eredmény, amire hivatkozom, három párkapcsolatot ismer. Na jó, a barátai keresztül, meg a barátnőink keresztül még esetleg plusz 10, az 13. Hát én ehhez képest gyémánt lakodalmas tapasztalattal rendelkezem, hogyha a 200-valahány esküvőre, meg a jegyes oktatásokra, meg a gyóntatásokra és a lelki vezetésekre visszakondolok. Én nem csak egy család örömét, meg egy házasságnak a küzdelmeit, nehézségeit, a megcsaklás pillanatait látom, hanem nagyon sok év. És látok olyanokat, amiket nyilván, ha valaki egy házasságban van, és ez a normális persze, nem lát, csak a sajátján, szubjektív módon azt is. Szóval, Károly Vojtila már 58-ban megmondta, és kicsit örülök, hogy ő is ezt mondta, hogy azért mégiscsak szólhatunk, mert találkozunk azokkal az örömökkel és problémákkal bőségesen, amik különféle szituációban adnak. Szóval más a tapasztalatunk, mint a benne élőknek, közvetettebb, ahogy mondtam, és idegenebb, de ugyanakkor sokkal szélesebb körül. A szerelem mint érdeklődés. Ezen az első gondolat, amiről szeretnék beszélni. Hát minden normális szerelem érdeklődéssel kezdődik alapvetően, hát hogyha nem vaktában történik a kiválasztás, vagy párválasztás, vagy nem pusztán, hogy is mondjam, az internet világán keresztül, kizárólag, akkor normál esetben az érdeklődés az egy komoly része. És hát, hogyha megállunk egy pillanatra, az érdeklődés az, hát alapvetően ezt keresztényéknél is őszintén be kell vallani, hogy az érdeklődés az elsősorban nem a lelki kincsek után kezdődik. Hát ez úgy mondhat neked, hogyha valaki egyáltalán nem volna szimpatikus, hát még egy fikarszi vágyat se érezne az ember azután, hogy őt a lelki kincseit, meg az értékeit megismerje. Szóval, hogy is mondjam, nem volnánk őszinték, nem az igazságot mondanánk, azt mondanánk, hogy hát a lelki értékek iránti érdeklődéssel kell kezdeni minden kapcsolatot. Hát ez nem látszik. Hát a szimpátia úgy ébred egy fiúban, egy lány után, egy lányban a fiú után, hogy hát megtetszik neki. És hát nyilván nem olyan pólóban jár, hogy az értékei vannak kiírva rá, vagy a belső kincseit tünteti föl valami szimbólumok formájában. Szóval tetszeni többé-kevésbé annyit jelent, mint úgy mutatkozni be, amit szeretnénk, hogy látnának róluk. És azért, hogyha visszatérünk a tükörünk világához, ugye minden reggel honnét indulunk, meg általában még este is valami beleszaladunk, hát azért mégiscsak ottani erőfeszítésünk az mégiscsak azt szolgálja, hogy azért tatarozzuk a rendszert, és indítjuk újra a gépezetet, hogy megszépítjük a helyzetünket, hogy hát mégiscsak jóként, szépként tüntessük fel magunkat, még ha bevásárolni megyünk is. Egyébként ez a fajta igényesség, hogyha a normalitás kategóriáján belül van, akkor ez nem baj, sőt azt gondolom, hogy fontos feladat is, hogy az ember ne hagyja el magát, és adjon magára. Az érdeklődés az nem áll meg a megismerésnél, hanem a felszínnek és a fizikai adottságoknak a megismerésnél, hanem megismerésénél, hanem nyilván a külsőn keresztül, hogy fölébred az emberben a szimpátia, meg akarja ismerni, hát, hogy hogy működik ez a rendszer, mi a titka, mi van a mosolya mögött, mi van a szépsége mögött, az elegáns fizikuma mögött. És akkor kiderül, hogy érdekel, hogy milyen szellemi kincsei vannak, és azután is vágyik az ember, hogy megértse, hogy a másiknak milyen lelki adottságai vannak. Szóval az érdeklődés az mindig alapvetően benyomás alapul, és az első benyomás az nagyon fontos. Hát erről itt egymásnak tudnánk szerintem hónapokig mesélni, hogy az első benyomások azok tényleg számítanak. Körülmény az is, hogy hideg van, süt a nap, az is számít, de nyilván a másik személynek az, az első látásra történő, abból fakadó benyomások nagyon is számítanak. Ezek sokszor bennünk maradnak, és ezek jönnek mindig elő, amikor az ember behúzza a szemét. Hát elegant is, amikor a szerelmes lefekszik, és amikor felébred, mindig ez a képjük beszéde. A tetszésben, amikor is az első benyomáson már túllép az ember, már a második felé igyekszik, akkor a tetszésben megjelenik már az akarom, az akarat. És ez egy izgalmas képesség az embernek, amikor már nem csak tetszik valami, vagy valaki, és inkább most a valakiről van szó, hanem azt is mondom, hát, hogy én őt szeretném. Hát ez kicsit utcaiasabban így mondjuk, hogy akarom. Szóval az érdeklődést nehéz úgy megmagyarázni, hogy az értelem és az akarat kölcsönös egymásba fonódását ne fogadnánk el. Szóval az érdeklődés nagyon hamar magával rántja a második lépésnél, a második benyomásnál már az akaratot is. És akkor itt egy pillanatra megállnánk a szimpátia kifejezésnél. Egy alkalommal, most nem tudom, az első fél évben volt ez, vagy még tavaly, azt tudom, hogy beszéltem arról, hogy a szimpátiának mi az eredete. És gondoltam, hogy nem árt az ismétlés. És ez a szimpátia kifejezés ugye egyszerűen fogalmaz, azt jelenti, hogy mondjuk az utca nyelvén te bejössz nekem, jól nézel ki, tetszel, még lehetne ragozni, álljunk meg ennyinél. A szimpátia eredetileg teljesen más jelen. Nem a külső tetszésre vonatkozik. A szűn előtag az annyit jelent, hogy valakivel együtt. A páthelyén az meg azt jelenti, hogy tapasztalni, sőt szenvedni. Hát, hogy összerakjuk, az azt jelenti, hogy együtt szenvedni, együtt tapasztalni. Hát, hogyha egy ilyen szinonimát hozzáteszünk, érezzük egy kicsit olyan furcsánság, hogy tetszesz nekem, bejössz nekem, jól nézel ki, együtt szenvednék veled, olyan furcsa. Úgy együtt tapasztalnék meg veled valami szépet, jót, igazat. Szóval ez volna az eredeti jelentés. Néha érdemes rajta kapni magunkat, hogy használjuk szavakat az eredeti jelentéstől, fényévi távolságra már. Persze hozzáteszem, ez a szimpátia, ez a, még akkor is a görög eredetében nézzük, legkevésbé sem egyenlő a teljes szerelemmel, sőt még a barátsággal sem egyenlő szintű. Mert hogy a szerelemnél és a barátságnál egy plusz dolog megjelenik. Ez, hogy én a barátomnak, vagy a páromnak jót akarok. A páromnak meg a legjobbat akarom. És ma egyszer már talán egy olyan 8-10 éve hallgattam egy szívsebésznek az előadásában a Morbus Hungaricus, a magyar betegséget. Ő azt mondta, nem csak a szívbetegség, hanem azt is hozzámette, nem az is, hogy mi nem tudunk egymástól jót mondani. És ami rosszabb, hogy még jót akarni se tudunk egymásnak. Sokszor beszélgetünk itt egymás között kollégák is, hogy tényleg más nyelvében nincs ilyen, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, csak a miénkben. Ezek olyan ismeretlen fogalmak, ami azért tudjuk utálni a másikat, meg tudunk rosszat akarni. Ez valahogy a génjeinkben van. Szóval mégis csak ez a benevolencia, ami már megjelenik a barátságban is, sőt a szerelemben meg a legjobbat akarom a másiknak. Ezt jelenti, hát jó volna, hogyha mindannyiunk tapasztalata lenne. A Olaszországban tanultam meg, hogy nem csak az I love you, meg az ich liebe dich létezik, hogy ígértem, hogy ide visszatérünk még egyszer, hanem az olasz fiú, amikor egy lányt nagyon szeret, akkor azt mondja neki, ti voglio bene, jót akarok neked. Sikereiben van a mediterrán égnek, hogy ha jót akar a másiknak, és nem, hogy dögöljön meg a szomszéd tehenet. Szóval a szimpátiom után megjelenik ez a jót, a legjobbat akarom. Hát ebben van egyfajta odaadás azért, hogy a legjobbat akarjam, ezért meg kell kínlódnom. Ebben van az áldozat, az idő, amit a rózsámra fazalra fordítok. Szóval az odaadó szerelem egyrészt a személy odaadásától, másrészt viszont ennek az odaadásnak a fogadtatásától is függ. Mert hogyha nagyon lecsapdozzuk és leszűkítjük a lényegre az életünket, akkor úgy is mondhatnám, hogy az életünknek az egyetlen feladat az valahol az lenne, hogy szétosszuk magunkat. Majd kicsit később ehhez még egy kortárs klasszikust is idézünk, Ákost, a Fényben ész című dalából. Azt nem mondom, hogy eléneklem, de legalábbis megidézem. A kölcsönösség titka, odaadás és a másik elfogadása. És az odaadásban nem a magam torzójával kell megajándékoznom a szegény szerencsétlent, hanem a legjobb igénemmel, a kincseimmel, nem a torzómmal. És így kell fogadnom, a másikban a jót kell keresnem. Annyira mások volnának az emberi kapcsolataink, hogy ez a jó keresés indulna be, és nem a fogásokat keresni. Egyébként, ha újságot olvasom, olyan félelmetes, mint hogyha nálam ami sportágat hirdetnének, hogy hogyan lehet a másikon fogásokat keresni. És egyszerűen néha azon gondolkodom, hogy az a szint alatti, az az igény, amit az olvasó közönség mutat, vagy akik ezt gyártják nekik. Néha nem tudom eldönteni. De amikor minden értelmes szikről valakinek az jut eszébe, hogy a másiknak hogy tudná megtalálni a gyenge pontját, vagy a hibáját, vagy a bűnét, amit egyszer elkövetett, izgalmas. Egyébként, hogyha meg egyházról, kereszténységről beszélünk, ez meg csúcsra is van járhatva. De kitérőt már nem teszünk az időrövidsége miatt, inkább folytatnám. Szóval, aki fogadni tud, az képes az adásra is. A Karol Wojtyla ebben a dublini előadás sorozatában egy alkalommal így fogalmaz. A szerelem csak akkor válik valóban két ember közötti harmonikus kapcsolattá, amelyet meghatároz a szeretet, és egymás feltétel nélküli elfogadása, ha felemelkedik a személyi méltóság igenlésének szintjére. Szóval, ha a másik nem tárgy, nem eszköz a boldogságom vagy a kielégülésem céljához, hanem ajándékozok neki, őt meg ajándékba fogadom, ajándékként fogadom. Szóval ez a fajta szeretet amúgy is kizárja teljességgel azt, hogy a másikat kihasználja az ember. A személy egy másik személy számára nem lehet csak a célhoz szolgáló eszköz, amit akár testi vonat kihozásában értve az élvezeteihez nyújt, akár pedig lelki vonatkozásához az életben való boldogságához. Hát is mondhatnám, hogy ne érdekből házasodjanak az emberek. Volt időszak, amikor így történt, de hát mégiscsak jobb, hogyha a szenvedés, az igazi szerelem mozgatja a kapcsolatokat, és nem az érdek. Ez régen is így volt. Meg is szenvedtek ezért az apárok. Elnézést, innom kell. Meglapoznom is. Lassan a Karol Wojtylától a gondolatokat befejezem, hogy még az összegzésre is legyen idő. Egy előadását egy zseniális megfogalmazással zárta, akkori krakói érsekként azt mondja, hogy fiatalságnak nem arra van szüksége, hogy folyamatosan szexuális felvilágosításban részesítsék, hanem arra van szüksége, hogy felelős, folyamatos, nemi nevelés, szexuális nevelés kapjanak. Kettő között van különbség, a szexuális felvilágosítás és a szexuális nevelés között. És azt gondolom, hogy ezen sok múlik. Minden generációnak itt van elgondolkodni valója, a nagyszülőknek, szülőknek és a leendő szülők generációjának, hogy ezt hogy adta tovább, illetve hogy tapasztalta meg, és hogy kívánja majd továbbadni nevelésként, vagy felvilágosításként. Teljesen más irányú folyamat. A felelősség egy önkéntes és szabad cselekvés, erről szeretnék pár gondolatot mondani. A felelősség egészen világos, hogyha nem a szeretetből fakad, akkor az uralkodás és birtoklás. Hát azt mondom a kicsinek, hogy én felelős vagyok érted, de hát ez csak azt jelenti szeretet nélkül, hogy uralkodni akarok, irányítani akarlak téged, és birtokolni. Három dologról szeretnék beszélni, ezek a izgalmas témák, lehetne többről is, a szabadság szeretete, szeretet szabadság nélkül, és a szeretet szabadsága. A szabadság szeretetét úgy lehetne talán jelszóként megfogalmazni, amit akarsz tedd meg. És egy ilyen énközpontú társadalomban, amit mindenhol a egymásra támaszkodó önzés határoz meg igazából, hogy a boldogság mértékét azt a fogyasztásnak a mérték adja meg, legalábbis a minket körülvevő világ az alapvetően ez szerint működik. Minél többet veszel be pénzbe, annál boldogabb vagy. Minél többet fogyasztasz, vásárolsz, szerzel meg, annál értékesebb vagy. Nagyjából körülbelül ezek a jelszavakra építenek a reklámok is, amik hirdetik, ahogy múltkor mondtam, a mindenféle automárkától, a szerelemig, a pelenkától, a lakásokig, a hiteltől, a biztosításig, mindent. Szóval erre játszanak. A szabadság szeretete. Szóval magánügyé válik azt, hogy az ember szeret, és egyre inkább a közügyet az határozza meg, hogy szerezzek a másik kárára. Amiből kikopik ez, hogy a másiknak jót akarok, a jót az jól akarom, és még az is kikopik, hogy akit leginkább szeretek, annak meg a legjobbat akarom. Szóval még a magánéletben is, nem csak a közéletben, egyre inkább minden a haszonelvű, önző és igazságtalan magatartás formákra épül. Aztán az is látszik, hogy a család az a társadalomban bár a legkisebb és a legfontosabb és alapságként a legnagyobb, legfontosabb egység, mégis csak a családnak az érdeke, vagy a családnak a jövője, lehetősége, az marginális. Azt gondoljuk sokszor, hogy akkor lesz sikeres valaki, hogyha mondjuk a párkapcsolatra visszatérve és a szeretet kapcsolatra visszatérve, a mai társadalomban azt számít sikeres kapcsolatnak, ahol egy jó látványos bulit csináltak a wedding partihoz. Ugye találkozunk már papok ezzel akik fölvállalják azt, hogy egy házasságkötést így legöngyölítenek ilyen, mint egy rendezvényszervezés egy részeként. Vannak, akik ezt temetkezés irányába szakosodtak el, van, akik a házasságkötés, és akkor nem ritkán találkozunk ezzel a nem annyira keresztény kultúrkörben őshonos, kifejezésekkel, hogy szeretnénk kivérelni a csarnokot egy wedding partira, a csarnok a templom, a wedding party az a házasságkötés szertartása az esti ünnepe, ezek ugye mi szoktak fordulni, nem ritka. Ugye a sok film, meg az az élmény hatás, ami él, azért előbb-utóbb begyűrűzik a magyar közéletbe és a szóhasználatba is. Ezért kollégáimnak szoktam viccesen mondani, már érdemes egy ilyen kétnyelvű szótárt a egyházi és a magyar, mai magyar nyelv szótárát megszerkeszteni és használni, mert néha kell ez a tolmácsolás. Szóval a boldogság rendezvény az, amit a társadalom azt gondolom, hogy lát egy egy házasságkötésben nem annyira az elköteleződésnek az ünneplését, hanem egy boldogságrendezvény, valójában arra való készületet egy gyakorló pályaként, a személyiség kipróbálásaként értelmezi, ahol a felek valamit létrehoznak, és nem pedig arról van szó, hogy egy férfi és egy nő valami csodát enged megtörténni önmaguk között. Ha tovább lépünk, akkor a szeretet szabadság nélkül gondolatnál azt a mottót választottam, hogy megmondom, hogy mit tegyünk. És itt kellő kritikával az egyházról szeretnék pár szót mondani. Megmondom, hogy mit tegyél. Néha mi, akik a kereszténységet hivatásszerűen szeretnénk értékként bemutatni, közvetíteni, továbbadni, egyszerű módon beszélni róla, és az egyház szolgálatában is vagyunk, néha gyakorlatból elég gyenge osztályzatot kaphatnánk. Elméletünk nagyon jó, szerintem ott elég ügyesek vagyunk, ott vagyunk a szerel, viszont gyakorlatból hát néha az elégséges osztályzatot sem érnénk el. Szóval ez nem csak a társadalomnak a hatás, hanem picit a gyakorlati ságunknak a gyengesége is, már a egyház gyakorlati ságának a gyengesége, hogy miért én és ön célú egy házasságkötés, és miért boldogságrendezvény, amit az előbb kicsit karikatúráztam. Mert tényleg erről van szó, sokszor egy nász ajándék reményében jönnek csak egyházi házasságkötésbe. Nagyon megígérte, ha nem mész oda, akkor nem lesz meg a máltai nászút, vagy nem tudom még milyeneket szoktak mondani. Amikor ugye próbálok rákérni, mi az igazi indíték, nem az, hogy másikat szeretem. A nagymama meg a nász ajándék. Szóval a probléma gyökere, hogy az egyház egy olyan társadalmi környezetben valósítja meg a küldetéset, ami visszahat ránk, és nem pozitívan lesz, és meg kell vallani. Szóval észrevétlenül mi is csak a társadalom egyik intézménye vagyunk sokszor, amelynek az a feladata, hogy a társadalmi kontroll normáit saját belső egyházi elvei szerint fogalmazzuk meg. És ez nem a belső szabadságra történő nevelés, hanem inkább előírás vagy moralizálás. Ezt tedd és ne azt tedd, vagy úgy lehetne mondani, megmondom, hogy mit tegyél. Szóval ehelyett inkább a belső szabadságra való nevelés a fontos. Mert hogy az evangéliumokból, Jézus Krisztus tanításából is ezt olvassuk ki. Menj el, tedd meg ezt, amit hirdettem, és kincsed lesz a mennyben. Rengeteg példabeszélet, így fejez be Jézus. Cselekedd meg, amit mondtam, és boldog leszel. Rengeteg példabeszéd fejeződik be így. Szinte ez egy visszatérő refrén a Jézusi csodák sorozatában. Hát pont ez a lényeg, ez az esszencia. Nem ez a megmondom, mit csinálj, hanem meghívlak rá, mert hogy ez a Jézusi mondás, az pontosan ezt jelenti, hogy egy példabeszédben, vagy egy csodának az átélésében valamit átél a környezet, valamit megtanulnak, együtt átélnek, részesednek belőle, hat rájuk, és annyit meg Jézus, hogy erre hívtalak meg, akkor ezt próbálgasd. De nem a mi házi feladat, old meg egyedül. Szóval szabadságra nevelünk. A következő, ha lenne időnk, lehetne erről sokat beszélni, a szeretet szabadsága, tégy, amit akarsz, mi a megoldás. Szóval úgy tűnik, hogy mind a társadalom, mind az egyházi struktúra kezéből kiesett a mankó, amelyen mondjuk a szerelmes párokat, a házasságra való készületükben segíthetnénk, a felelős szeretetben. Egyik esetben, mármint a társadaloméban, hamis a szabadság fogalma. A másik esetben a szabadságtól való féltés miatt vannak bajok. Szóval a megoldás, az most jön, ha figyelünk, még egy kicsit tartsunk itt. Szóval egy pár izgalmas gondolatsort szeretnék, ezt ki is vetítettem, gondoltam, hogy ezt jobb megnézni, mert ezek olyan ellényegszerűek. Szóval a szeretet nélküli felelősség az mindig figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság, az kemény. A szeretet nélküli okosság, gőgös. A szeretet nélküli barátságosság, hűvös. A szeretet nélküli rend, kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom, kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás, ösvény. A szeretet nélküli vallásosság, bigott. A szeretet nélküli hit, vakbuzgó. A szeretet nélküli remény, fanatikus. A szeretet nélküli élet, értelmetlen. Nyilván nagyon sok olyan dolog létezik az életünkben, amit szeretetnek hívunk, de hát még a hamisítvány közé se sorolhatnánk, normál esetben, hogyha igazán megvizsgáljuk, hogy mögé nézzünk a kulisszába. Szóval sokszor a szeretet pótlékukat is így pecézgetjük, hogy szeretet, de hát ez a címke nem méltó arra, hogy ezt akasszuk rá. A döntő probléma az mindig abból fakad, hogy hát mindig a másiktól várjuk először a szeretetet, és mindig csak válaszolni akarunk, pedig az igazi kalandok és élmények mégiscsak a kezdeményezéshez, a bátorsághoz, az, hogy én teszem az első lépést, az, hogy most én közelítek, mindig csak ehhez kötődnek, hogyha igazán ezt nézzük. Vannak, akik azt mondják, hogy a szeretet az érzelem. Hát én úgy gondolom, hogy ezzel vitatkoznék, mert ő szerintem nem az. Mert hogy a kicsit az érzelme az olyan, mint a jó-jó, az változik. Évszakfüggő, hangulatfüggő, kedélyállapot függő, éppen hogy hogyan ébredtem, vagy milyen volt a kávé, amit lefőztek nekem, vagy amit sikerült lefőznöm. Szóval sokszor ezen múlik. És keresjük a régi érzést, és akkor nem találjuk azt, hogy más a régi. Már nem szeret. Szóval a homo nosztalgikusoknak mondom, hogy nem érzés a szeretet. Nyilvánvaló, hogy van az érzelem a szeretet között kapcsolat, de nem az egyenlőség a kapcsolat. Elhatározás kell, egy akarati döntés, egy elkötelezettség, talán ezek, amik legközelebb állnak a szeretethez, hogy akarom a másikat, elhatározok valamit, döntök mellette, vállalom. Szóval, és mindig ez az elsősorban adni, és aztán csak kapni. Mert hogy ez a lényege, hogy elsőként lépek ennek. Na jó, akkor megígértem az Ákost, amit nem éneklek, a fényben néz, ugye ígértem, hogy innét lesz. A tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Egyébként aranyszájú Szent Jánostól származik az idézet, amit Ákos énekel, zárójelbe zárom. Mit jelent ez a felelősség, mert végül is ez volt a akár a Vojtila mondnak menetének és az én előadásunknak is a végén menetele, hogy úgy érdemes csak szeretni, hogy felelősen szeretünk, felelősséget vállalva. Egyrészt azt mondanám, hogy felelősséget kell vállalni magunkért, kiállni a tetteinkért. Hát ez a legizgalmasabb egy magyar társadalomban. Ki miért vállal felelősséget? De most nem politizálunk, de hogyha valaki azt mondja, hogy felelős vagyok, hát ez egy nagyszerű hír, de hát a lényeg az nem ez, hogy ezt valaki tudja mondani, hanem az, hogy a tettei után, a cselekedetei után ez a felelősség megmutatkozik el, akár pozitív irányba úgy értve, hogy igazolják a tettei, a szavait, az ígéreteit, vagy úgy, hogy kiáll és bocsánatot kér. Szóval a felelősségvállalás azt jelenti, hogy vállalom azt, ami az életemből adódik, és nem csak az, hogy felelős vagyok, már semmi. Hát jó hír, de hát önmagában semmi. Hanem ez a kiállás, vállalom azt, ami az életemből adódik, ami a cselekedeteimben megmutatkozik, amit kiolvastak az életemből. Egyébként a szülők ezt legjobban tudják, talán a gyerekekben elég, hogy is mondjam, kritikusak tudnak lenni. Na hát ők tudnak felelősségre vonni, és ők az igazi elszámoltatási kormánybiztosok odahaza. Igazából, amikor valaki nem bír felelősséget vállalni, és vagy csak mondja, hogy ő felelős, de valójában a tettei nem eszik az ujját, hogy a tettek és a szavak nincsenek szinkronban, akkor amikor valaki a felelőssége iránt elkezd érdeklődni, érdekes, hogy ez az ember típus, talán ismerjük, néha magunk is ilyenek vagyunk, azt mondja, hogy engem támadnak. Amikor a felelősség után kérdez vagy kutat valaki, a mi felelősségünk után, ha valami nincs helyén vele, akkor azt támadásnak veszünk. Vagy ha helyén van, akkor megmutatjuk a kártyát és a adókat. Szóval a felelősség nem egy olyan dolog, amit magammal veszek, hanem inkább azt mondom, hogy rádöbbenek, hoppá, rajta van. És hát működik. A másik, a felelősség az nem vád, hanem egy adottság, amivel rendelkezhetünk. Aztán kapcsolati felelősségről szeretném beszélni, mégis csak kapcsolatokról van szó, tehát a kapcsolati felelősségnek ugye logikus feltétele az, hogy önmagamért is tudok felelősséget vállalni, mert hogy ilyen egyedek emberek képesek másokért is felelősséget vállalni. Szóval a másikért való felelősség, vagy kapcsolati felelősség az pontosan arra épül, hogy ismerem magamat, magamért felelősséget vállalok, nem csak a szép oldalamat ismerem, hanem amit a tükörben nem előszeretettel veszek észre, illetve másokban igen, magamban nem. Szóval ez egy izgalmasabb terület. Felelősséget vállalni másikért. Kölcsönösség. Ehhez járó kölcsönösség. Mert erre akaratlanul is egy ember, aki megérzi, hogy értem felelős valaki, rúzsa kis herceg, ha ez valaki megérzi, akkor az kölcsönös lesz. Persze ott is egy másik oldalon egy szintén egy felelős ember van. Aztán, hát papként hadd mondjam, hogy lehet felelősséget vállalni Istenért. Az egész kereszténység pont ez erről szól, hogy az Isten elköteleződött, elég felelősen az ember mellett, elég komoly áldozatot vállalt, elég sok időt belénk fetszelt, nem spórolta ki magát, az örökké valóságot is belénk helyezte, és hát ez Jézus Krisztusban derült ki. Szóval, ha az Isten ezt ránk bízza, hogy rajtunk keresztül is akar valamit működni, akkor mi is tudunk nyugodtan vállalni felelősséget. Ha Isten felelősséget vállalt, önmagáért megértünk is, akkor mi is tehetjük ezt. Életkapcsolat, amiben ott van ez a kölcsönös felelősség, hogyha logikai rendben tovább haladunk, először önmagamért vállalt felelősség, aztán kapcsolati felelősség, akkor elérkezünk ahhoz, hogy ez a kapcsolat az elköteleződés irányába kezd el jó értelemben sodródni, gravitálni, inkább mondom így. És az elköteleződés az, hogy is mondjam, három dologból tevődik össze, az ígéret, az érzelmi kötődés és az önáltatás, és ezzel fogom befejezni. Többit majd legközelebb elmondom. Az ígéret az azt jelenti, hogy én megígérem, hogy egy közös jövőt szeretnék. Megígérem ezt neked. És az ígéretemért vállalom a felelősséget. Ezt az ígéretet minden nap meg akarom újítani. Hát ettől komoly egy ígéret, hogy tartom magamat hozzá. Szóval Mikszát Kálmont idézve, egyébként, hogy sokan idézik, senki sem olyan szegény, hogy ne ígérhetne. Eddig az idézet. Tehát az ígéret azt jelenti, hogy tudok, képes vagyok hosszú távon egy kölcsönös kapcsolatban gondolkodni, és érte tenni. Nem kicsit, hanem sokat, és jót tenni. A legjobbat, hogyha párkapcsolatról van szó. Az érzelmi kötődésről szeretnék röviden szólni még. Az érzelmi kötődésnél meg kell különböztetni a függést és a függőséget. Nem ugyanaz a magyar nyelven sem a két fogalom. Azért egy olyan társadalomban beszélek erről az érzelmi kötődésről, hogyha figyelünk és tényleg figyelmesen olvasok, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy emberek úgy akarnak egymáshoz tartozni, hogy a függetlenségüket meg akarják őrizni. Erről szól a nyitott kapcsolat például. Hát szemet vagyunk egymás hibái, hogy is mondjam, Varga Petői fölött. Szóval meg akarom őrizni a függetlenségemet a másik mellett. A függetlenségben a szabadság nem feltétlenül ugyanaz. Függetlenség háborúban igen, de ebben az értelemben nem. A függetlenség és szabadság nem ugyanaz. Szóval ahogy a függés és a függőség sem ugyanaz. Minden meghitt kapcsolatnak magától értetődő része az önként, szabadon és kölcsönösen vállalt függés egymástól. Amely szabadon vállalt függés. Hát úgy is mondhatnám ezt, hogy hát a kikötőben az a hajó, ami megérkezik, a szabadon köt ki, és jól érzi magát a kikötőben. És nem feltétlenül csak az a szabadság, hogyha mindentől elolva, még a iránytű nélkülözve is halad egy, vagy kevereg egy hajó az óceán nyílt vizén. Szóval a meghitt kapcsolatban éppen, hogy nem a függetlenséget keressük, hanem az egybetartozásnak a felelősségét. A gondolatot itt akkor rövidre is zárnám, és az önátadásról azért nem beszélek, mert erről már a téli szemeszterben is beszéltem, és akkor arra gondoltam, hogy itt én most befejezem. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor lehet kérdezni, hogy hozzászólni. Tessék, parancsolj!
Köszönjük professzor úrnak az előadását. Én az önátadással kapcsolatosan annyit szeretnék még a Kishercegből kiemelni, amikor elmondja azt, hogy az én bolygóm az sokkal kisebb és sokkal messzebb van, sem hogy szemmel láthatnád. De rám emlékeztet a búza suhogása, a kalászok aranya, és ezzel tulajdonképpen átadja magát a róka a kishercegnek, illetve a kisherceg a rókának, hogy mit is jelentenek egymásnak. És amit úgy lehet mondani, hogy a legelején mondta, hogy jól, ima a titkom, jól csak a szemével lát, szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Na most, ez tulajdonképpen az életnek is a lényege, hogy amit a költő úgy fejez ki, hogy amit szívedbe rejtesz, szemednek tart ki azt. És itt is kapcsolódik egy életen való nevelés, amikor picikorunktól elkezd elindulunk az utunkon, és érezzük azt, hogy kik a fontosak számunkra az életben. És, itt lép be tulajdonképpen az életre nevelésbe már kisgyerek mese szinten is az a kép, hogy te felelős vagy a rózsádért, felelős vagy azért, amit megszerzettél. Ennyit szeretném.
Nagyon szépen köszönöm. Más hozzászólás? Kérdés? Tessék, parancsolj! Röviden megválaszolnám. Igazából ez egy, nyilván ezek a sarkosan megfogalmazott dolgok, mert igazából a keresztény jelszó, vagy hogy is a kötőszó az mindig így hangzik, hogy non solum szeretiam, nem csak, hanem is. Tehát úgy lenni volna helyes, hogy a szeretet nem csak érzelem, hanem döntés, felelős vállalás. Tehát elnézést, hogy ilyen sarkosan mondtam, mert én azt gondoltam, hogy jobban megmarad mindenkinek. Ez volt a célom, hogy a kulisszák ők is belássanak. De teljesen világos, hogy érzelem van benne, hát értelmetlen is volna, vagy hát megmagyarázhatatlan volna, hogyha nem volna benne, nem is kevés érzelem. És nyilván egyfajta alakulás is van. Nem is azt mondanám, hogy elmúlik, vagy nem múlik, hanem mi, ahogy folyamatosan változunk az életkori szakaszainak megfelelően, ugyanúgy a kapcsolat is, meg a szeretetünk is alakul. Jó esetben mélyül, rossz esetben megkopik. Ugye gondozni kell, mert hogy ez egy folyamat. Ugye ez nem egy olyan, hogy pukk, megünnepeltük a házasságot, és akkor elértünk egy pontot, és akkor utána lassú zuhanás, hanem egy folyamatos fejlődésnek kéne menni. Tehát, hogy ahol a, hogy is mondjam, a felső határ csillagos ég. Igen, tessék, hogy beszélj.
Szóval egy öregekkel szedélve igaz, hogy
visszajön. Jöjjön innen, mert akkor hagyom.
Ez a bizonyos felelősségvállalás, ezt az ember az elején teszi meg. És én azt hiszem, hogy a hosszú élet folyamán egyik meglepetés a másikat éri. Egyrészt a másikban felfedezett vonások, rosszak, jók, másrészt pedig a közösen átélt viszontagságok. Ha az a pár, amelyik igyekszik megígérni azt, hogy ki fog tartani mindvégig, tudná azt, mi vár rá, lehet, hogy elszaladna. Talán jó Isten, de nem teszi meg, és azt hiszem, hogy a lényege ennek a kapcsolat fölvállalása, de nem a végén van, az elején van, mert ezt el kell határozni, hogy akárki jön, azt elfogadjuk együtt. És sok minden jön. Sok rossz is.
Professzor, ez Péter bácsi, ezt nagy súlyan mondtad, érezhető volt, köszönjük. Ezek nagyon jól jönnek nekem, ezek a kis fiatal szolgálat, hogy megerősítsék a bölcsességet. És hát valóban egy mekkora zsákba macska úgy igen mond, hogy nem is látjuk se a közös utat, de még magunknak is okozunk egy csomó meglepetést. Ezt még fiatalon is így látjuk, de idősebben is gondolom, hogy tudunk magunknak meglepetést okozni. A másik is nekünk, mi együtt egymásnak, meg a kapcsolatnak is. És mindenre mond igent az ember, hogy ez beláthatatlan, és tényleg így van, az ember elmenekülne, hogyha ezt a filmet előre lehet, hogy lefetíteni, mert adott pillanatban nincs meg az a képességünk, az az összecsiszoltságunk, ami kell majd ahhoz, ami lassan szépen kialakult, hogy ezeket a, együtt átvészelje az ember, vagy éppen megünnepelje, vagy átélje.
Elnézést, nem nagyon akarom szaporítani a szót, de itt az előbb a hölgy fölszólal. Ehhez lenne egy gondolatom, hogy hát amikor az ember fiatalabb, akkor még ég, mint a csipkebokor, és szerelmesnek érzi magát. Aztán múlik az idő, és ha ez a szerelem igazi, akkor elcsendesedik az emberbe a lobogás, de ez éppen olyan, mint ahogyan én műszaki ember vagyok, a koksz sem ég nagy lánggal, de annál mi jobban meleg. Ennyi.
Nincs más hozzászólás, egy dolgot szeretnék még hirdetni, aztán tudom a nőmnek titának átadom a szót, hogy 16. Benedek pápa, az előző pápa is támogatta azt a kezdeményezést, amely egy európai polgári kezdeményezés, aki szívesen támogatja itt a megfelelő adatokkal, legyen kedves meg aláírással ellátni. A program neve egy közülünk, 27 európai ország polgáraival együtt vállaljuk, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, hiszen a magzat él, dobog a szíve, fájdalmat érez és mosolyog, mint bárki közülünk. Egy közülünk, tehát hogy ennek az a célja, hogy az Európai Unióban a fogantatástól kezdve minden embert illessen az élethez és a méltósághoz való jog. Ezen új lehetőséggel élve 1 millió európai polgár aláírásával közvetlenül kérheti az Európai Bizottságot, hogy az EU ne támogasson olyan kutatásokat, amelyekben megfogant életeket pusztítanak el, és mindenki egyformán kapjon esélyt az életre. Jó, úgyis erről szólt a múltkori előadás, pont ide vág ez az aláírás, vagy támogató aláírásgyűjtés, de ez asztalnál majd meg lehet tenni. És akkor Ritának átadom a szót.
A program zárásaként engedjék meg, hogy megfordítsam a megszokott sorrendet, és először is felhívjam a figyelmüket, és egyben meghívjam önöket a következő előadásra, amelyre március 25-én, márhoz két hétre került majd sor, ugyanebben az időben, ugyanebben a teremben. A témája pedig a bűn, a vágy és a szabadság. Tehát ugyanezt ezt a gondolatot fogjuk majd atyával körüljárni. Következő gondolat az, hadd legyen a köszönetét. Egyrészt önök fele, hogy elfogadták a meghívást, másrészt a te fele, hogy kifejtette nekünk ilyen mélyen is, gondolom, hogy sokunk számára értékesen a mai előadást. És zárásul akkor hadd kívánjam önöknek, illetve minél többünknek, hogy a Atya által kifejtett felelősségen és szereteten alapuló kapcsolatban éljük életünket, és akkor hadd zárjon Szentlélek Ferenc soraival egy valóban felelősségteljes kapcsolatról írt gondolatokkal. Jutalmattán semmi lészem, csak én lészek, de egészen. Fejtől lábig, szívtől szájig, minden birtokoddá válik. Elfeledném az anyámat, s már csak téged akarnálak. Ébelen, alva, szólva, némán, hogyha gondot viselnél rám. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást.